Megújították az ivóvíz minőségét szabályozó rendeleteket. Az új rendelet nagyobb hangsúlyt helyez az ivóvízzel összefüggő kockázatok csökkentésére. Ennek hatására több mindenre kell a jövőben ellenőrizni az ivóvizet laboratóriumi körülmények között. Viszokai János, a Mivíz Kft. Műszaki igazgatója elmondta, a miskolci ivóvíz kivételesen nagyon jó minőségű, és erre a jövőben is nagy figyelmet fordítanak, hogy így is maradjon. A részletekről Viszokai Jánost Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Milyen új rendelkezés lépett hatályba az ivóvíz minőség vagy az ivóvíz kapcsán?
Jó napot kívánok! Valóban többek között a ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi előírásban történt egy módosítás. A korábbi rendelet az még 2001-ben került ki bocsátásra, és voltak éppen azt lehet mondani, hogy az eddig is kellően szigorú ivóvíz minőségére vonatkozó előírásokat, ha nem is úgy fogalmazunk, hogy tovább szigorították, mert az egyes paraméterek tekintetében további szigorodás nem történt, hiszen kellően szigorúak voltak eddig is, viszont az annyival bővült ki, hogy az elmúlt 20 évben azért az ivóvízzel érintkező anyagoknak a köre kibővült, ugye a különböző anyaggyártási technológiába új anyagtípusokat, anyagfajtákat vezettek be, és voltak éppen azt az uniós szabályozást veszi át most ez az új hazai rendelet is, ami pontosan azt eredményezi, hogy az eddig nem vizsgált komponensek, például mikroszennyezők tekintetében, akkor ezen túl a jövőben miket, milyen gyakorisággal kell vizsgálni, illetve, hogy a különböző ivóvízzel érintkező anyagok, csőanyagok, tisztítási segédanyagok, vegyszerek tekintetében milyen vizsgálatoknak, milyen szertifikációknak kell megfelelnie azoknak az anyagoknak, amelyeket a jövőben használni lehet majd az ivóvíz szolgáltatáshoz, vagy annak az átalakításához, kezeléséhez, és lényegében azért van egy türelmi idő ezekre az új szabályozásokra, hiszen most is vannak már ebben az új rendeletben olyan komponensek, amiket például egyetlen egy magyarországi laboratóriumban sem lehet vizsgálni, pontosan a végét, mert vannak olyan komponensek, amik alapvetően arra épültek be az uniós szabályozásba, és így kerültek átvételre a mostani szabályozásban is, amelyek alapvetően tengervízi nyersvíz felhasználásra vonatkoznak, és alapvetően nem találhatóak meg a magyar vizekben. Ettől függetlenül természetesen ezeket a szabályozásokat mindenkinek úgy kell kialakítania majd a különböző vizsgálati módszereit, vizsgálati gyakoriságokat, hogy az előírásoknak a bizonyos türelmi idő 2024-2025, esetenként 2026-tól bevezetendő módon megfeleljen majd. Azon túlmenően azonban, hogy az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályban történt akkor egy módosítás, több egyéb jogszabály is módosításra került ugyanebben a évelei időszakban, így például a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági használatára vonatkozó helyi szabályozás, a vizek védelmére vonatkozó szabályozás, azt, hogy mely hatóságok mire jogosultak ebben a tárgykörben, illetve magának a vízbázis védelmi területek kijelöléséről, lehatárolására vonatkozó előírásokban szintén történt módosítás. Ez mind-mind egy előremutató szabályozás, ami már váratott magára egyébként, és nyilván ez egy folyamatnak a része, nem a vége, hanem ahogy ugyanígy, ahogy halad tovább előre a világ, és mondjuk további fejlesztésekkel újfajta anyagok kerülnek majd bevezetésre, ezért nyilván majd idővel ezeknek a most bevezetett szabályozásoknak az aktualizálása is újabb feladat lesz, de nagyjából egészében ez most elmondható, hogy ami, és visszatérve az alapkérdésre, tehát ami eddig is az egyik leginkább ellenőrzött, ha nem a legjobban ellenőrzött élelmiszer az ivóvíz volt, az a mostani szabályozással is, hála Istennek, továbbra is ezt a megtisztelő titulust továbbra is élvezheti.
Ezek a rendeletek, szabályozások mi célt szolgálnak?
Pontosan azért, mert ugye vannak mennyiségi és minőségi kritériumok, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy egyáltalán ivóvíz minősítésről beszélhessünk. Nem kell itt nagyon extra dolgokra gondolni, elég, ha belegondol az ember, hogy saját maga, a gyermekei, családja, a lakosság ezt ugye fogyaszthatja, és fogyasztja is nap mint nap. Tehát innentől kezdve ugye nagyon fontos az, hogy egy kellően alaposan ellenőrzött minőségi ellenőrzésen mehessen át az, hogy egyáltalán vezetékes ivóvízként a háztartásainkba eljuthasson maga az ivóvíz, és lehessen fogyasztani a csapot megengedve. Szintén ugyanez vonatkozik egyébként a szennyvíz esetében a közcsatornára, bocsátási határértékre. Tehát ugye az egész szabályozást az irányozta elő, hogy minél inkább védjük a környezetünket, és fenntartsunk egy olyan állapotot, hogy a rendelkezésünkre álló ivóvíz készlettel megfelelően gazdálkodjunk, tehát a mennyiségi szabályozás alapján ne vegyünk ki a természetből több ivóvizet, mint amennyi újra termelődni képes, illetve hogy olyan védelemmel és kellő felelősséggel, ellenőrzéssel foglalatoskodjunk az ivóvízzel, hogy biztosított legyen a megfelelő utánpótlódás, mind mennyiségileg, mind minőségileg. Magyarán például az ivóvíz forrásaink környékéről, ezért kell a vízbázis védelmi lehatárolás, meg lehessen szabni azt, hogy különböző mértékű kockázatok esetében mi az, amit mondjuk egy adott területen, ahonnan az ivóvíz kinyerésre kerül, lehet végezni, és mi az, amit nem.
Hogy áll most Miskolc ivóvíz készlete?
Minőségében, hál' Istennek, ugye Miskolc egy olyan speciális helyzetben van az országban, ami nem sok helyen mondható el, hogy alapvetően karsztvízbázisra épül, és ennek vannak előnyei, hátrányai. Az egyik hátránya az az, hogy egy igen sérülékeny és érzékenyen, a hatásokra érzékenyen reagáló ivóvízbázisról beszélünk. Az előnye pedig maga az, hogy az ásványi anyag tartalma tökéletesen megfelel az emberi szervezet számára, maga az ivóvíznek az amata is kiemelkedő ebben a tekintetben, és ugye az elmúlt években egy aszályosabb, és ez az elmúlt évben csúcsosodott ki Isten igazából, egy aszályosabb időszakot követően most egy csapadékosabb évvégét, évelejét éltünk meg. Nyilvánvalóan a karsztrendszernek is van egy utánpótlódása, viszont a nagy csapadéknak csak egy része jut le a természetes karsztvízrendszerbe. Egy bizonyos mennyiség, intenzitás fölött a víz nem a mély rétegekbe jut el, hanem lefut voltak éppen a felszínen. Hál' Istennek ezt a hatást, még ez a csapadék, ami valóban több volt, mint az országos átlag, vagy a területre jellemző korábbi, ugyanezen időszakra jellemző átlagmennyiségek. Ez kellően pótolta mondjuk az elmúlt másfél évben azt a csapadékhiányt, amit megszenvedett a terület, de természetesen voltak ennek olyan hatásai is, hogy akár a felszíni vízfolyások is megemelkedtek, ugye látjuk magunk előtt például a Sajón, ugye árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy voltak éppen a természet így kompenzálta a korábbi csapadékhiányos időszakot. Alapvetően én most azt kimerem jelenteni, hogy a jelen adatok alapján, ha ismét egy aszályosabb tavasz vagy nyár elé néznénk is, akkor is az elmúlt időszak csapadéka azt lehetővé teszi, hogy nyár végéig, hogyha aszály következne be ismételten, akkor nyár végéig nem lesz mennyiségi probléma a vízellátó bázison.
Hogyan látják, hogy milyen állapotban van a miskolci ivóvíz hálózat? Ez a változó időjárás, hogy hol melegebb van, hol fagyosabb az idő, ez például mennyire befolyásolja a működést, vagy magát a csövek állapotát?
Nos, a csövekre Isten igazából a hőmérséklet és csapadékváltozás az nem hat ki. Az már inkább, hogy jelentősen előregedett a hálózat, nem csak Miskolcon, hanem az egész országban. Ezt lehet mondani, hogy voltak éppen ez arra vezethető vissza, hogy a víziközmű szolgáltatók és az ellátásért felelős önkormányzatok esetében is ugye az elmondható, hogy egy 2013-as árszint került korábban befagyasztásra, majd még abból is vissza kellett venni ugye a rezsicsökkentéssel, tehát voltak éppen egy 2011-es árszinten keletkezik egyáltalán bevétel az ivóvízből, szennyvízből. Miközben ugye már 2023-at írunk, és ha ezt lefordítjuk egy egyszerű háztartásra, ez azt jelenteni, hogy 2011-es bérem van, de most kell bemennem a szupermarketbe, és a mostani áron megvennem a mindennapi élethez való kenyeret, tejet, stb. Ha ebbe belegondol bárki is, akkor nyilván el tudja gondolni, hogy milyen nehéz helyzetben van magyarországi ágazat, és ez sajnos visszaköszön a hálózatoknak az állapotában is, ugyanis ezek a forráshiányok azt okozzák, hogy nincs rá lehetőség olyan mértékben költeni a hálózatra, mint amit egy ilyen korú hálózat már igényelne. Miskolc esetében is 900 kilométernyi ivóvízhálózatról és közel 750 kilométernyi szennyvízcsatorna hálózatról beszélünk. Ezek elég nagy számok, és ha hozzáteszük azt, hogy egyébként a hálózatnak, és elsősorban az ivóvízhálózatot hoznám föl példaképpen, elértük azt, hogy a miskolci hálózatnak a körülbelül kétharmada az már rekonstrukcióra érett, egy ilyen volumen, tehát ha arról beszélek, hogy 600 kilométert felújítani, ez nem egy év feladata kell, hogy legyen, meg se lehet valósítani egy év alatt. Ezt mindenféleképpen egy a jelenlegi szabályozási környezetben bekövetkező jelentős változás kell, hogy történjen ahhoz, hogy jelentősen javulhasson a helyzet. Visszatérve a kérdésre, egyébként nem maga a csőhálózat, mint anyag, nem reagál voltak éppen a hőmérséklet változásra, vagy a talajvízszint változásra. Ellenben minden csőhálózat körül ugye a földbe van fektetve maga ez a hálózat, és van egy ágyazati töltőanyag körülöttük, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogy megfelelő védelmet képezzenek a különböző dinamikus hatásokra, amelyek bármelyik irányból érhetik a csőhálózatot. Az viszont már kellően érzékenyen reagál, akár a hőmérséklet változásra, hiszen minden anyag dilatál, ezt tudjuk, hőre tágul a hőmérséklet változásra, de ugyanez a hatás jelentkezik akkor is, amikor egy különböző pórust méretű ágyazat van a vezetékek környezetében, amik közül mondjuk a különböző szemcseméretű anyagok kimosódnak egy nagyobb vizes eset következtében, vagy éppen amikor száradás történik, akkor pedig utána ez a kötő kapcsolat, ami a szemcsék között fent áll, ez sínli meg annak a hatását, hogyha egy kiszáradás történik, majd azt követően jön egy nagyobb csapadék, és mivel ez már a teljes ágyazati töltőanyagra hatással van, ez a hatás érződik a vezetékeken, akik meg koruknál fogva már érzékenyebben reagálnak, és ilyenkor törnek, ezt lehet mondani.
Idei évre való tekintettel bármilyen felújítások, karbantartások, amit mondjuk tudtak előre tervezni, várható-e Miskolcon?
Természetesen várható, mint minden évben betervezzük az adott évre vonatkozó rekonstrukcióinkat, ivóvízre is, szennyvízre is. Erről szól egyébként maga az a úgynevezett gördülőfejlesztési terv, amit 15 év távlatában minden évben be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak. És ezt a tervet szokta fölülírni az élet, amikor a szolgáltató betervez egy adott vezetékszakasznak a rekonstrukcióját, és amikor betervezte, akkor fellép három másik szakaszon olyan meghibásodás, ami felülírja a tervezett dolgokat, tehát terveink vannak természetesen, mint minden évben. Az idén sem lesz másképp, sajnos az idei évben is lesz csőtörésünk, ebbe biztos vagyok, és természetesen egyébként a terveket hozzáigazítjuk azokhoz a fejlesztési tervekhez is, amik a város különböző pontjain vagy terve vannak véve, vagy már meg is indultak, ilyen volt ugye korábban az Y-híd, illetve a Vörösmarty körforgalomnak az építése, de jelenleg is zajlik ugye a Dajka átkötés, aminek kapcsán szintén van érintett víziközműves, rekonstrukciós feltétel. Ezeket természetesen, mivel már zajlanak a munkálatok, csőtörések ide vagy oda meg kell csinálni. Aztán a többit pedig, ahogy mondtam, meglátjuk, hogy a tervezett, előregedett vezetékeink rekonstrukciójából, melyek lesznek azok, amiket végre tudunk hajtani, és melyek lesznek azok, amik átsorolódnak annak következtében, hogy egy nem tervezett meghibásodás miatt valahol máshol kell éppen egy vezetékszakaszt kicserélni.
Megújították az ivóvíz minőségét szabályozó rendeleteket. Viszokai Jánost, a Mivíz Kft. Műszaki igazgatóját kérdeztük, a riporter Sütő Dávid Belé volt.